Arcok és sorsok. Egy háztörténeti sorozatunk következik. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket Kecskés Pál filozófia történeti kánonjáról, vendégünk Frenyó Zoltán filozófus. Hogy fogadták Kecskés Pál munkáját a bölcselet története főbb vonásában, hiszen mégiscsak egy egyházi személyről, egy papról van szó. 1933-ban jelent meg először, majd 43-ban, de hát 10 év az első megjelenés után, vagy 11 néhány, és beköszönt egy egészen új világ Európába, Európának a közepén és a keleti felén. Egy új filozófia is kibontakozik. Ebben a helyzetben hogy viszonyultak Kecskés Pál személyéhez, az ő munkásságához, és különösen, ha olyan jelentősége van, vagy olyan nagy formátumú, ahogy azt Frenyó Zoltán bemutatta, akkor a bölcselet története főbb vonásaiban vélelmezhetően 1945 után nem került reflektorfénybe.
Ez így van. Még egyszer az évszámokat elismételném, ahogy helyesen el is hangzott az eleje. 1933-ban jelent meg az első kiadása, 43-ban a második, az egy bővített teljes kiadás, majd pedig jött a rendszerváltozás a második világháború után. Hosszú ideig semmi nem történt. Majd pedig a Szent István Társulat 1981-ben megjelentette a szükebb és csonkoltabb kiadását, végül pedig 2001-ben jelent meg újra reprint kiadásban az 1943-as második kiadás. Ez érhető el manapság. Most a 81-es kiadásban Fila Bélának egy remek, szép, nagy tanulmánya vezeti be a művet, amelyben méltatja Kecskés Pált nagyon szépen, helyesen bemutatja, mint új skolasztikus gondolkodót. Hát mondanám, hogy azért ennek a kiadásnak ára volt, hát elég szembe szökő, hogy például a Leibniz fejezet, az hát nagyon elbánik Leibnizzel. Leibniz megéri a kritikát egyébként másfelül, de ugyanakkor egy zseniális, hatalmas filozófus. Hát a filozófia perennisbe nem úgy beletartozik, hanem az egyik képviselője is az újkori eszméjének, ugye Steuko után. Pont Leibniz tárgyalja, de azért Leibnizről annyit mondanék, hogy bíráljam, bár nagyon-nagyon becsülöm, hogy pont ő írja, hogy létezik a filozófia perennis, csak hát ki kell bontanunk a keresztény filozófia trágyájából. Azért ezt sajnos hozzáteszi, azért ez egy nagyon elhervasztó mondat egy levelében. Ugyanakkor a Teodiciának nagyszerű képviselője Leibniz. Nemrég jelent meg magyarul, nagy öröm a mű maga. Na, ennyit Leibnizről, de hát például a Leibniz fejezete nem valami erős a Kecskés műnek. Ő kénytelen volt pár ilyen dolgot hajlítani a műben, annak érdekében, hogy megjelenhessen. A mai nemzedékeknek fogalmuk nincs arról, hogy a régi nagyjaink, mestereink milyen kompromisszumokra kényszerültek annak érdekében, hogy fennmaradjanak, hogy fenntartsák a műveltségnek az elemeit, a hitnek az elemeit az intézményeinkben, és egyáltalán az intézmények fönnmaradhassanak. Tehát a hatalom megkívánta a kompromisszumot, és nagy bölcsen a legnagyobbjaink ezeket az ember próbáló kihívásokat tudomásul vették. Úgyhogy ez a 81-es kiadás pár ilyen dolgot magán visel nyilvánvalóan, ettől függetlenül a megjelenés akkor is nagyszerű volt. A másik ilyen mű, amelynél érezhetőek ilyen gyengék, az Nyíri Tamásnak a szintén nagyszerű filozófia története volt ugyanebben a korban, mert nagy hiányt teljesített az is. De hát nem akarom ezeket túlságosan bírálni, mert pontosan tudom, hogy fontos művek voltak. Ebben az időben voltam egyetemi hallgató, és pont mind a kettőt agyonforgattam, és nagyon a legjobb művek voltak ezek. Egy szóval ez a 80-as évek olyan volt, amikor ők meg tudtak nyilvánulni, a helyükön tudtak tanítani, publikálni, de szűk körülmények között. Egyfajta, hát ilyen gettóba zárva. Tehát a katolikus gondolat a 70-es, 80-as években nagyon nehéz helyzetben volt, de létezni tudott. Hogyha ők ezeket a körülményeket nem veszik tudomásul, akkor meg nem lenne. Tehát nagyon nehéz a jelenben helytállni rossz politikai körülmények között. Én nagyon nagy megértéssel viseltetem az ilyen emberek iránt, akik számot vetettek a körülményekkel, és úgy is képesek voltak nagyon-nagyon fontos műveket megjelentetni. Könyveket is, tanulmányokat is.
Nézzük meg, hogy ezt a két időszak, a 30-as, 40-es évek, amikor először jelenik meg, illetve a 81-es újra kiadás, ennek milyen fogadtatása volt, akár egyházi, akár világi közegben?
A műnek, tehát a Bölcselet története főbb vonásaiban című műnek a fogadtatása annak idején az első és második kiadás. Én úgy érzem, hogy nem kapta meg azt a igazán méltó elismerést, amelyet megérdemelt volna. Ehhez hozzá tartozik több dolog. Az egyik a katolikus gondolkodásnak a korabeli helyzete, amely az újskolasztikában talán mást várt ezen a területen. Nagyon nehéz ez a kérdés szakmailag nézve. Tehát az újskolasztika, amelyet 13. Leó pápa hirdetett meg az Eterni Patris kezdetű enciklikájával, ugye 1879-ben, nagyon fontos volt, hogy végre a katolikus és a keresztény gondolkodás megpróbáljon erőt összegyűjteni abban a rettenetes korban, amit az előbb egy kicsit vázoltam. És hallatlan eredményei vannak az újskolasztikának és az új tomizmusnak. Kecskés Pál ezeknek a híve volt. De az a fajta tárgyalásmód, amelyet ő bemutatott, mint a legtermékenyebbet, és a hosszú távon legjobban kifizetődőt, lehet, hogy nem értették meg a kortársak, mert úgy vélem, hogy inkább azt várták sokan, nem mindenki, de sokan, hogy na most ő majd egy olyan katolikus filozófia történetet ír, amely apológia, amely ízeire szedi a teljes egész nem katolikus vagy nem keresztény filozófia történetet. És ő nem ezt csinálta. Olyan művet alkotott, amely ma is érvényes, és mindenkori érvénnyel fog bírni. A kortársak a maguk eszmei harcaiban talán élesebben ható művet vártak, és talán némi csalódással látták, hogy milyen higgadt, milyen roppant körültekintő és árnyalt ez a munka. Ami pedig a legújabb évtizedeinket illeti, hát csak az utóbbi időkben, most tudjuk igazán megpillantani ennek a jelentőségét. Amíg ez a 80-as évek és a régi rendszerbéli állapotok fönnálltak, nem tudott jól kibontakozni, hogy a katolikus filozófia történetírásnak milyen ereje van.
Kecskés Pálnál találunk-e olyat, ami megjelenik az ő munkásságában, és később akár egyházi dokumentumokban, akár a II. Vatikáni zsinat konstitúcióiban előkerül, valamilyen módon szellemileg megelőzte-e a korát, hogy alakul Kecskés Pál vonatkozásában ez?
Igen, ez éppen így van. Tudok több helyet idézni a későbbiekből, és ezekből kiviláglik, hogy mennyivel korábban tudatosult benne az a szemléletmód, amely a későbbi egyházi tanításokban testet öltött. Arra nézve, hogy mennyire igaza volt Kecskés Pálnak a maga útján, a filozófia történet tárgyalásmódját tekintve, és a filozófia perennis eszméjét kezelve, megemlítem az Optatam Totius kezdetű zsinati konstitúciót 1965-ből. A másik, ami adódik, az a Fides et Ratio kezdetű enciklikája a II. János Pál pápának 1998-ból. Az Optatam Totius 15. pontjában ez áll, ezt idézném, a filozófiai tárgyakat úgy kell tanítani, hogy azok a növendékeket elsősorban az ember, a világ és Isten megalapozott és összefüggő ismeretének megszerzésére vezessék. Most azt mondja, támaszkodjék az oktatás a mindig érvényes filozófiai örökségre. Ez a filozófia perennis. Figyelembe véve a haladókor filozófiai kutatásait is. Ez egy nagyon fontos mondat. Én igen nagyra becsülöm az új skolasztikát és az új tomizmust, de hát ez a mondat az, amely tulajdonképpen lezárja az új tomista szakaszt a katolikus gondolkodásban. Talán így is lehet felfogni a dolgot. Továbbá azt mondja az Optatam Totius, a filozófia történetét úgy kell előadni, hogy a növendékek meglássák a különféle rendszerek végső alapelveit, magukévá tegyék, ami azokban igaznak bizonyul, és képesek legyenek a tévedéseket gyökerükig föltárni és megcáfolni. Vagyis, mint mondtam, a filozófia perennis fogalmáról van szó, amely a filozófia történetében meglévő valódi értékek érvényes voltára utal. Itt tehát ez egy nagyon egészséges szemléletmód, mert utal arra, hogy különféle rendszerekben vannak olyan végső alapelvek, amelyek igazságértéket képviselnek. És itt emlékeztetnék arra, hogy Kecskés Pál is, az a gondolkodó is, akiről egy breviáriumot összeállított, Szent Ágostony, és hát minden valamire való katolikus filozófus, az igazság felé fordul, az igazságot kutatjuk, az igazságot keressük. Maradéktalan és végérvényesen megragadni nem lehet, de az iránya fontos. Úgyhogy más irányzatokban is kutatni kell az igazság magvakat. A másik dokumentum pedig az már említett Fides et Ratio, amelynek a 4. pontjában ezt lehet olvasni. Idézem, valójában minden filozófiai rendszernek bármekkora tiszteletet érdemel is összességében és mélységében, minden hamisság nélkül el kell ismernie a filozófiai gondolkodás elsőbbségét. Tehát van egy filozófiai valamilyen szellemiség, melyből származik, s melynek következetesen szolgálnia kell. Így az idők változásai és a gondolkodás haladása ellenére fölismerhető a filozófiának olyan magva, nukleum mondja, mely a gondolkodás történetében állandóan jelen van. És így folytatja kicsit odébb. Létezik az ismereteknek egy olyan összessége, melyben az emberiség szellemi örökségét ismerhetjük föl. Ez azt jelenti, hogy egy rejtett filozófiával állunk szemben, mondja a pápa, és hát ez is a filozófia perennisnek az eszméjét vetíti elénk. Tehát az igazság igényével, a keresztény filozófia ihletésével kell keresnünk a teljes filozófiai műveltségben az érvényes eszméket. Ez a, hát mondjam így, hogy korszerű szemléletmód és látásmód és gondolkodásmód.
Kecskés Pál az esztergomi egyházmegye papja volt, Budapesten és Bécsben tanult teológiát, majd aztán hitoktató és a 30-as évektől pedig a Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karának oktatója, tanára, tanszékvezetője, kétszer dékán is volt a 30-as, 40-es években. De 1900 45-48 után kibontakozó kommunista diktatúra hogy viszonyult hozzá, vagy a hozzá hasonló gondolkodókhoz? Mennyire érezhető az, amit Frenyó Zoltán bemutatott, hogy ő kritikus volt, de helyén kezelte a eszméket, gondolatokat, egyfajta, talán mondjuk így, hogy távolságtartással, de mindenképpen valami fajta tisztelettel tekintett afelé, hogyha valamivel esetleg nem értett egyet. Ez fordítva ő megtapasztalta, mennyire került ő a magyar filozófiában, vagy a magyar filozófia történetben, a magyar filozófiai munkálkodásában egy kicsit partvonalra, vagy azon kívülre a életének utolsó időszakában.
Kecskés Pál életének egész második felében azzal szembesülünk, hogy a magyar filozófiai élet végzetesen széttagolt. Azt látjuk, hogy a katolikus és keresztény gondolkodás be van zárva, szűk falak közé. Másik oldalon pedig létezik a marxista filozófia, amely a hivatalos filozófia és ideológia, és mert dolgok ezek csak utalok rá. És kevés a jó szándékú nyitás és párbeszéd közöttük, ami a filozófiai irodalmat illeti. A filozófia történeti irodalmat aztán különösen. Az a helyzet, hogy Kecskés Pálnak a műve az utóbbi időkig nem tudott nagyobb hatást gyakorolni az előbbiek miatt. A magyar filozófia történeti irodalom amúgy sem túl sok van egyébként, de magán viseli a korszak politikai eszméjének, ideológiájának a hatását. Van egy számomra különösen nagyon fájdalmas kötet, a Filozófia című akadémiai kiadvány, amely 2007-ben jelent meg. Ez egy borzalmasan vastag könyv, 1500 oldal, és hosszú időre meg akarta határozni a magyar filozófiai műveltséget. Ez egy filozófia történet alapvetően, van benne szisztematikus rész is, de már most alapvető hiányosságai vannak. Ami a középkori filozófiát illeti, nagyon érdekes ez a módszer. A középkori, pontosabban keresztény filozófiát lehet művelni, tárgyalni úgy, hogy a teljes tematikáját ismerteti az ember. És lehet úgy is tárgyalni, hogy csak egyik részét. Régebben a keresztény filozófiát az újkor századaiban teljesen kitörölték. Na már most ezt ma nem lehet megtenni már. Ehelyett az a módszer, hogy a középkori filozófiának, mondjuk így, hogy skolasztikának a filozófiáját elkezdik értékelni, elismerni, de miért? Azért, mert hogy kiváló logikai fogalmakat hoztak létre. De azt valahogy már nem mondják ezek után, hogy mire valóak a logikai fogalmak és a tiszta fogalmak. Tudnék arra valók volnának, hogy világosan tárgyaljuk a társadalom filozófiai, etikai, politikai elveket, amelyek a kereszténységben döntő tanítások a középkorban, amelyek társam szervező erők voltak, és a teljes kultúrát meghatározták. Tehát az instrumentumokat, az eszközöket méltatják, de a keresztény világnézet és filozófia tartalmi elemeit, hogy tudnék, van természetjog, mármint keresztény, és egyebek, ezeket nem tárgyalja. Tehát nem derül ki, hogy mitől olyan értékes a keresztény filozófia. A másik nagy hiányossága pedig, az végképp hiányosság a kötetnek, hogy ami az újkori filozófiákat illeti, a keresztény irányzat tökéletesen hiányzik belőle. Tehát nincs egyszerűen. Holott keresztény filozófia létezett az ókorban, a középkorban és az újkorban. Na már most az ókorit halványon, de tárgyalják, a középkorit az előbbi módon, az újkori pedig nincs. Egyszerűen nincs. Úgyhogy hát ez egy égbe kiáltó ideológiai és szakmai hiba és elfogultság. Az előbb beszéltem arról, hogy van belső, meg van külső kritika, de a külső az ugye az erőszak, az a hatalmi eldöntése intézmények sorsának. Van Marxnak egy levele, amelyet Hannoverből írt Engelsnek 1869. szeptember 25-én. Ebben ez áll. Belgiumon átutazva, Aachen-i tartózkodásunk idején és a Rajnán felfelé utaztunkban meggyőződtem arról, hogy a papok ellen, különösen a katolikus vidékeken energikusan fel kell lépnünk. Ebben az értelemben fogok cselekedni az internacionál révén. Ezek a kutyák, például Ketteler püspök Mainzban, a Düsseldorfi kongresszus papjai, stb., ahol helyén valónak látják, a munkás kérdéssel kacérkodnak. 1848-ban ténylegesen értük dolgoztunk, csak ők élvezték a forradalom gyümölcseit a reakció idején. Idézet vége. A Düsseldorfi kongresszussal kapcsolatban a kiadó, a magyar kiadó, meg még a német is megjegyzi, hogy katolikus papok a 60-as években demagóg módon, mondja, hogy demagóg módon, agitációt folytattak az általános választó jogért, a munkástörvényhozásért. Micsoda borzalom. Düsseldorfban Németország katolikus egyesületeinek 20. közgyűlésén 1869. szeptember 6-án határozatot hoztak, kérem szépen, hogy valamennyi katolikus rétegtől el kell várni a munkástörvényhozásról való törődést. Ezt írja a kiadó még hozzá, hogy ilyen szörnyű a katolikus egyház. Ami pedig Marx szövegét illeti, a legdurvább mondat az németül így hangzik, azt megnéztem, Die Hunde kokettieren, zum Beispiel Bischof Ketteler in Mainz, die Pfaffen auf dem Düsseldorf Kongress und so weiter, wo es passend scheint mit der Arbeiterfrage. Vagyis Marx a klérus tagjait valóban kutyáknak nevezi, a Düsseldorfi kongresszus résztvevői azonban nem egyszerűen papoknak, hanem csuhásoknak, Pfaffen nevezi. Ez a szemléletmód azt sugallja és üzeni, hogy munkás kérdéssel márpedig csak nekünk kommunistáknak van jogosultságunk foglalkozni. Mások ne is foglalkozzanak, mert ez a mi privilégiumunk. Tessék megfigyelni, a mai napig. Mi a szociális kérdés? Hát az akkor baloldali. De hogy lenne az baloldali probléma? Csak maguknak vindikálták azt, hogy ők fognak foglalkozni a munkásosztállyal. Ők fognak foglalkozni tegnap is a szociális kérdéssel. Ezért volt nagyon nagy jelentősége annak is, hogy az előbb említett 13. Leó pápa kibocsátotta a Rerum Novarum kezdetű enciklikáját is 1891-ben, amely a munkás kérdést zászlóra tűzte, és ki is alakult a helyes értelemben vett keresztény szocialista mozgalom. A szocialista mozgalommal szemben, hogy másféleképpen is lehet kezelni ezt a kérdést, nem osztályharcos módon, hanem érdekérvényesítő módon, de együttműködésre törekedve természetesen.
Kecskés Pál filozófia történeti kánonjáról hallhattak beszélgetést, legfontosabb munkája a Bölcselet története főbb vonásaiban című kötet mentén vendégünk Frenyó Zoltán filozófus volt. Thank you.
Arcok és sorsok. Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!